Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A Nemzeti Összetartozás napján megemlékezést tartottak 60-ban. Drogellenes figyelemfelhívó programot rendeznek Miskolcon. Jótékonysági hangversenyt tartottak a Sárospataki Református Teológián. Pályaorientációs nap volt a Nyíregyházi Egyetemen. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A Trianon téren tartottak megemlékezést az összetartozás napján 60-ban. Dr. Juhász Áron, a térség országgyűlési képviselője kijelentette. A nemzet egysége ma már nem területi kérdés. A magyarság határok felett álló közösség, amelynek minden tagja, bárhol éljen is a világban, az egységes magyar nemzet része. A Kárpát-medence magyarságát kulturális, gazdasági, oktatási és családi kapcsolatok ezrei kötik össze, erősítve az összetartozás érzését. A következő percekben a politikust hallják.
Kulturális, gazdasági, oktatási és családi kapcsolatok ezrei kötik össze a Kárpát-medence magyarságát. Június 4-e nem csak egy dátum a naptárban. Ez a nap a magyar nemzet emlékezetében egy ki nem törölhető dátum. Családokat szakított szét a trianoni döntés, egzisztenciákat tett tönkre, több millió honfitársunk került az újonnan kialakított határokon kívülre. 1920. június 4-én délelőtt 10 órakor az aláírás kitűzött időpontjában Magyarországon megkondultak a harangok. Megszólaltak a gyárak szirénái, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, a zászlókat félárbócra eresztették, 10 percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek. Hazánk gyászba borult, hiszen a szerződés következménye az lett, hogy a magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67%-át. 3,2 millió magyar, a magyarság egyharmada került az új határokon túlra. Sokan azt gondolták, hogy a magyar nemzet jövője megpecsételődött. De mi magyarok újra és újra bebizonyítjuk azt, hogy bár az anyaországban élők száma egyik napról a másikra drasztikusan visszaesett, nem a térképek határozzák meg, hogy kik vagyunk, hanem a közös nyelvünk, a kultúránk, a hitünk, a hagyományaink, és az a lelki erő, amely generációkon átívelve tartotta egyben a magyarságot. Évtizedről évtizedre sikerül leverni magunkról a béklyókat, legyőzni a kihívásokat, elviselni a megaláztatásokat, és újult erővel haladni előre a történelem útján. Hogy mi a mai nap üzenete? Az, hogy a múlt fájdalma helyett ma a jövő építése is feladat. Az, hogy a magyar nemzet ereje nem földrajzi határok közé rajzolt területben, hanem a magyarok szívében van. Az is a mai nap üzenete, hogy bár az elszenvedett veszteségről beszélünk, egy 1000 éves nemzet tagjai vagyunk, amire büszkének kell lennünk. A mai nap nem a szétszakítottságról, hanem az összetartozásról szól. És a mai nap nem csak a múltról szól, sokkal inkább a jövőről, amelyet együtt építünk, határon innen és túl. Az a kötelességünk, hogy a következő generációknak továbbadjuk ezt az üzenetet. Azt, hogy bárhol éljenek is magyarok a világban, egy nemzet vagyunk, közös értékekkel, közös felelősséggel és közös reményekkel.
Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval rendez közös figyelemfelhívó programot a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A rendezvény június 10-én, szerdán délelőtt 9 órakor kezdődik a Generáli Aréna előtti téren. Délelőtt játékos iskolai csapatversenyek és változatos mozgásformák, délután pedig szakmai fórumok várják az érdeklődőket. A részletekről Béresné Buckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója adott tájékoztatást.
A kábítószer ellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolai időn túl van, ezért még iskolai időben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely mozulja drog ellen címmel próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a RedPi, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk. Ez az ENSZ-nek a kezdeményezése, ez már jó pár éve van, és Magyarországon is szinte már több évtizede bevezetésre került. Ennek az a lényege, hogy ezen a napon hívjuk fel a kábítószerfogyasztás veszélyeire, illetve az azzal kapcsolatos mindennemű problémára a figyelmet, és különböző szervezetek fognak össze ezekben a napokban, vagy ennek az időszaknak a környékén, és tényleg próbáljuk arra felhívni a figyelmet, hogy mennyire káros ez a fiatalokra nézve leginkább, de nyilván minden ember részére. Ahogy elmondtam, június 10-ére terveztük, ez egy egész napos program. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generáli Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg. Nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána a 15-től a 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket. Majd a futás után lesz egy 8 iskola részvételével csapatverseny, ahol különböző helyszíneken mérhetik fel a tudásukat. Szintén általános iskola 7.-8., illetve középiskolának a 9.-10. évfolyamos tanulói. Mindeközben még, tehát itt ezek a csapatok 5 fős csapatok lesznek. Ők körbe mennek minden állomáson. Itt akár logikai feladatokat, akár ügyességi feladatokat, vagy egyéb játékos feladatokat fognak megoldani. Mindeközben lesz egy színpadunk, ahol különböző fellépők adnak hangulatot azoknak, akik fognak részt venni ebben a csapatversenyben. 8 állomásunk lesz, itt a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak egy-egy szervezete fogja képviseltetni magát, illetve a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek 2 szervezete, az egyik a iskolai szociális munkások, a másik csapat lesz az utcai szociális munkások. Ezen kívül lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatalnak a Zöldház foglalkoztatója. Ott leszünk mi, mint a rendőrség képviselői bűnmegelőzési területen, ott lesz a drogambulancia alapítvány, ott lesz a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Miskolci Áldozatsegítő Központ. Tehát így lesz a 8 állomás, ahol a gyerekek játékosan vehetnek részt ebben a eseményen.
Jótékonysági hangversenyt rendeztek a Sárospataki Református Teológián a Crescendo Conspiritu Nyári Művészeti Akadémia támogatására. A koncert apropóján az egyetem rektorát kérdeztük, aki hangsúlyozta. Fontosnak tartották, hogy segítsék a nemzetközi művészeti programot, amely a szakmai fejlődés mellett lelki feltöltődést is nyújt a résztvevőknek. Engi Sándort, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektorát hallják.
A Crescendo egy nemzetközi hírű, tudományos, zenei rendezvény. Valamikor Patakon én gyakran hallgattam őket, és meggyőződtem arról, hogy a színvonallal és a lelkülettel és a lelkesedéssel sincs probléma. Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy a kultúrára minthogyha kevesebb pénz jutna ilyen-olyan ismeretlen okokból. A Crescendo elkerülése patakról nekem egy picit fájt, ismeretlen okokból gyakorlatilag helyszínt változtattak. Nem titkolt szándékom, hogy amennyiben az akarat erre jelen van, és a felfogás és a közfelfogás, akkor a Crescendónak újra itt van a helye patakon. Én a magam részéről ezt egy állomásnak tekintem. Sárospatak ismerje meg az újabb nemzedék, már jó ideje nem itt vannak, hogy mire képesek. Én azt hiszem, hogy a kultúrához való viszonyunk az ma is egy jelentős attitűdje az egyéniségünknek. Ha egyszer valamire nem annyi pénz jut a nagy-nagy kasszákból, amennyi, nem ismerem a költségvetését egyébként a Crescendónak, amennyire szükség lenne, akkor nem marad más, mint hogy gyűjtünk egy mentőautóra, gyűjtünk egy közcélt szolgáló egészségügyi dologra, ugyanúgy megtehetjük azt, hogy a zsebünkben nyúlunk, és ami ránk tartozik, amiért mi vagyunk felelősek, azt megtesszük. Ezért gondoltam, hogy a Crescendónak itt a helye, és azt hiszem, hogy akik hallották ezeket a művészeket, művész palántákat, nem csalódtak. Szokolai Ádám, Szokolai Sándornak az unokája Weimarban tanul. Hihetetlen volt az a színvonal, amely színvonalon ő megszólalt zongorába. Tehát tőmondatokban ilyen egyszerű volt a szándékom. Ha valakit odafigyelt a ügyvezető igazgató Tarjányi Tamás bevezetőjére, egy bibliai idézettel kezdte, azzal a kishitűséggel, ami az emberben jelen van, függetlenül attól, hogy van hite, emberek vagyunk, valamit támogatni kell. Ha a Crescendóhoz kötöm bibliai alapon, a kishitűség leküzdése az feladat, emberek vagyunk, a teológia is emberekből áll, nem beszélve arról, hogy van egy orgonaművészünk, szeretnénk a zenét a leges-leges legmagasabb fokon művelni, természetesen ez feladatunk.
A programozással, a szoftverfejlesztéssel és a mesterséges intelligencia világával ismerkedtek azok a középiskolások, akik részt vettek a Nyíregyházi Egyetem pályaorientációs napján. A Matematikai és Informatika Intézet által szervezett eseményen az intézet oktatói mellett cégek képviselői is előadást tartottak, valamint szó esett a hallgatókat váró szakmai lehetőségekről is. A részletekről Tanyiné dr. Kocsis Anikót, a Matematikai és Informatika Intézet igazgatóját hallják.
A cél egyértelműen az, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a diákok számára azt, hogy mit jelent informatikusnak lenni. Éppen ezért a koncepció a következő, próbáltuk ezt úgy fölépíteni, hogy egy éve legyen magának a rendezvénynek. Először azt célozzuk meg, hogy miért jönjön felsőoktatásba. Néhány hallgató el fogja mondani, hogy mit tanult itt, mi a koncepció, honnan indult, hova fog eljutni. Lesz olyan előadás, ami azt mutatja be, hogy hogyan tudnak ide bekerülni a hallgatók. Szeretnénk népszerűsíteni az intézményi 100 pontot, ami egy nagyon jó lehetőség ahhoz, hogy bekerüljenek a felsőoktatásba, mármint ide a Nyíregyházi Egyetemre, és lesz olyan előadás, ami elmondja, hogy konkrétan mit fognak tanulni különböző szakokra jelentkezők. Végezetül azt is be fogjuk mutatni, hogy ha már végeztek, akkor cégeknél milyen feladatok várják őket, milyen pozíciók és egyáltalán hogy néz ki ez az informatikai szektor. A digitalizáció, a digitális készségek fejlesztése az adott, tehát a középiskolák ebben mondhatom, hogy élen járnak, főleg a szakképzésben, de a gimnáziumban is természetesen. Nyilván van már rálátásuk, tehát ez egy könnyebbséget jelent, ugyanakkor mi azt tapasztaljuk, hogy nem igazán tudják azt, hogy tanulmányok során milyen tantárgyakkal fognak találkozni. Például rossz hírem van azoknak, akik tartanak a matematikától, hogy itt akár programtervező informatikus, akár mérnök informatikus, vagy gazdasági informatikus képzésre jönnek be. Bizony van néhány fél év matematika, ami az alapozás, és nélkülözhetetlen a programozói munkához.
Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és a keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 5-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. Vallás, pszichológia és mentálhigiéné címmel tartottak konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Megújult a Bélapátfalvi iskola sportpályája. Az elmúlt évben szorosabbá vált a városrendészet és a rendőrség együttműködése Gyöngyösen. Megújul a NAV PEI bejelentési felülete. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Tudományos módszertani konferenciát szerveztek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárában. A vallás, pszichológia és mentálhigiéné elnevezésű előadássorozaton hallgatók, valamint oktatók is prezentációkat tartottak. A szakmai workshopok elsősorban a hitélet aspektusait ismertették pszichológiai szemszögből. Most az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Társadalomtudományi Intézetének mentálhigién és közösség és kapcsolatépítő mesterképzésének elsőéves hallgatóját, Majoros Anna Júliát hallják.
Nagyon izgatott vagyok, nagyon vártam már ezt a konferenciát, még nem vettem ilyen részt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok az előadásokra is, a workshopokra is, úgyhogy izgatottan vágok neki a mai napnak. Ez nagyon régre megy vissza, én szociálpedagógiai alapképzéssel rendelkezek, és mindig is érdekelt az emberek segítése, a mentális jólétük, úgyhogy azt gondolom, hogy kézenfekvő volt ez a szak is, és új szak, és kapcsolatot építeni is, hogy lehet, azt gondolom, hogy így több minden gyúr egybe, úgyhogy nagyon is, hogy eddig is szerintem igazam volt, mert az órák is azt igazolják, hogy nagyon érdekes, nagyon sokat lehet fejlődni és tanulni. Hogy nem válogatnék ki egy-egy embert, mert nagyon nehéz volt például, hogy melyik workshopra jelentkezzünk, mert több volt, ami úgymond nagyon érdekes volt, úgyhogy kíváncsian és izgatottan várom a mai napot.
Mármint, hogy miből szeretnék mondjuk szakdolgozni, számomra nagyon fontos a vallás, nem véletlenül választott tudtam az Eszterházyt, mert tudtam, hogy katolikus egyetem, és a vallásos embereknek a rezilienciája, velük szemben az előítéletesség és azoknak a kialakulása és megszüntetése, ez engem nagyon érdekel, mint kutatási rész. Úgyhogy remélem, hogy a szakdolgozatomat is tudom majd ilyen témára vinni, és sikeresen dolgozni ezen.
A folytatásban Sütő Bertalan Balázs, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara, Pszichológiai Intézetének doktorandusz hallgatója, Mentális jólét a vallásosság és spiritualitás pszichológiájában címmel tartott előadást a konferencián. Ebből idézünk.
A vizsgálat tárgya az vallásosság és spiritualitásként. Nem akartam ilyen szavakat írni, hogy prevalencia, meg populáció, szóval azt írtam csak, hogy a népesség körében. Nagyjából azt lehet elmondani statisztikák alapján, hogy 5-ből 4 felnőtt az úgy nyilatkozik, hogy ő valamilyen transzcendensről, valamilyen felső erőről rendelkezik elképzelésekkel. Mondanám azt is, hogy hisz benne, de az már egy, talán egy szűkebb kategória. Legalább 73% vagy vallásosnak, vagy spirituálisnak tartja magát. Ez egy ilyen 2024-ben ez tulajdonképpen amerikai, de a világ teljes populációját figyelembe vevő adat. Ugyanakkor vannak eltérések is, hogy mondjuk vallásosnak kevesebben vallják magukat általában. Vannak olyan területei a földnek, ahogy tetszik, ahol mondjuk Kanadában 30% a vallásosok aránya. Arra is szeretném itt az elején felhívni a figyelmet, hogy ha bár itt ilyen csoport szintű adatokról beszélünk, vagy hogy lehet leírni a népességet, de van egy ilyen érdekes paradoxon ennek a kérdésnek, hogy a vallásos elképzelések azok mind a kommunikáció elméletekből kiindulva, mind pszichológiai elméletekből kiindulva, azok azért nagyon bensőséges és privát elképzelések nagy része. Azoknak a megosztásához, az egyéni vallásos spirituális elképzelések megosztásához nagy személyközi bizalom szükséges. Tehát ennek a kutatása is ilyen szempontból támaszt akadályokat, hogyha mondjuk egy interjú helyzetben ezt vizsgálni szeretnénk, ott egy nagyon bizalmi légkör szükséges.
Megújult a Bélapátfalvai Petőfi Sándor általános iskola sportpályája. Ballagó Zoltán, a fenntartó EGRI tankerületi központigazgatója az avató ünnepségen elmondta, az Aktív Magyarország pályázatán 25 millió forintot nyertek a felújításra, amelyhez 20 millió forint önerőt tettek hozzá.
Nagy öröm számunkra itt a Bélapátfalvai Petőfi Sándor általános iskola és alapfokú művészeti iskolába egy felújított sportpályát adhattunk át. Ez a felújítás, ez egy pályázat segítségével valósult meg az Aktív Magyarország programtól, mint egy 25 millió forintos támogatásban részesült az EGRI tankerületi központ, és ezt az összeget egészítettük még ki közel 20 millió forinttal saját költségvetési forrásunkból, és ennek eredményeként valósult meg ez a közel 45 millió forintos beruházás. Ennek eredményeként itt Bélapátfalván egy korszerű, biztonságos, rekordtámborítású sportpálya került kialakításra, amely nem csak egy oktatás infrastruktúrális fejlesztés, hanem a mindennapos testnevelés feltételeit is szolgálja, közösségépítés szempontjából is rendkívül fontos dolog. Mi hiszünk abban, hogy a régi mondás miszerint épp testben, épp lélek még ma is időtálló és aktuális, és a sport megtanítja a gyerekeket a kitartásra, az együttműködésre, az aktív sportolásra. Ezért is támogattuk ennek a sportpályának a kialakítását, és most, hogy így gyermeknaphoz közeledve tudtuk átadni, ez külön öröm számunkra, és hát látszik a gyerekek arcán a boldogság, hogy birtokba vették ezt a pályát.
Miért volt fontos ennek a pályának a megújítása?
Igen, ez a pálya az elmúlt években elhasználódott. Felújításra szorul, és kerestük a lehetőséget, hogy mikor és milyen forrásból tudjuk ezt megvalósítani. Így kapura jött ez a pályázati lehetőség, és nem sajnáltuk a saját erőnek a hozzátételét, és ennek eredményeként tényleg egy nagyon korszerű, biztonságos pályát használnak a gyerekek.
A leromlott bitumenes pálya a rekordtámborítást kapott, így egy korszerű, biztonságos sportteret kaptak a Bélapátfalvi iskola diákjai, mondta az intézmény igazgatója, Tompos Péter.
Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas lehetőség az iskolánk számára, tehát még megkockáztatom, hogy itt a kistérségben élők számára is. Igazság szerint a pályánk egy kicsit már elavult, és ez egy korszerűsítést igényelt. A legmodernebb, jelenkorban a legmodernebb rekordtámborítást kapta, és a közösségi sportot, természetesen a helyi közösségi sportot, a tanórai sportot és a szabadidősportot fogja használni vélhetően nagyon-nagyon sokáig.
Hány diák jár most ide az iskolába?
Jelen pillanatban olyan 150 körül van a tanulói létszámunk. Hát mindig van egy kis változás, lefele-felfele, de most a tanév végére azt mondhatom, hogy olyan 150 fővel, vélhetően 150 fővel fogjuk befejezni a tanévet.
A mindennapos testnevelés órákon túl gondolom, hogy a délután, illetve a szabadidőben is használható lesz majd a gyerekek, diákok számára a pálya.
Ez így van természetesen. Szakkörökre, délutáni foglalkozásokra, a napközis foglalkozások utáni szabadidős foglalkozásokra, és mivel a pálya az Aktív Magyarország program keretében újult meg, így délután 4 és 6 óra között, minden nap délután 4 és 6 óra között a helyi lakosság számára is nyitva áll majd ez a pálya.
Ferenc Péter, Bélapátfalva polgármestere felidézte, 40 éve az általános iskolai ballagásán ugyanezen az udvaron állt. Azóta sokat fejlődött, épült, szépült az intézmény. Mindez a fejlődés a gyerekek érdekében történik. Értéket, lehetőséget kapnak az iskolától. Külön öröm az is, hogy a helyiek is használhatják majd a sportpályát.
Bélapátfalva város igazából most már nem mint fenntartó vesz részt az iskola életében, de ugye szervesen hozzátartozik a mindennapi életünkhöz, a város mindennapi életéhez az iskola működése. És most úgy hozta a sors, hogy egy régi leamortizálódott az évtizedek alatt tönkrement pályát, pályázati pénzekből és a tankerület jóvoltából fel tudtunk újítani. Bízunk benne, hogy ez a gyermekek tudását, tanulását, sporttevékenységének a minél komfortosabb kihasználását fogja majd elősegíteni.
Az elmúlt évben szorosabbá vált a városrendészet és a rendőrség együttműködése Gyöngyösön. A nap minden órájában elérhetőek, így 2025-ben több mint 4000 bejelentés érkezett hozzájuk. Ezáltal is javult a lakosság szubjektív biztonságérzete, ami főként a 24 órás járőrszolgálat munkájának köszönhető. A részletekről Ferenci Dánielt, a városrendészet igazgatóját, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Baskos anyagot állítottál össze, beszámoló a 2025-ös évről. Én nem is kérném ezt a vaskos beszámolót a teljesség igényével, hanem azokkal a prioritásokkal mondd el, légy szíves, ami a legfontosabb.
Jó, tehát a tavalyi évből, tehát a 25-ös évből, amiből beszámoltunk, azt lehetett látni, hogy a kollégáim gyakorlatilag kevesebb bírság alkalmazása mellett a prevencióra tudtak nagyobb hangsúlyt fektetni, tehát nagyon sok területen sikerült megelőznünk azokat a cselekményeket, amikben mondjuk a korábbiakban bírság kiszabására került sor. Itt konkrétan tudok arra utalni, hogy mondjuk például a bevásárló központok előtt a erőszakos kéregetők mondjuk sokkal nagyobb erővel tudtuk kiszorítani ebben az időszakban, tehát hogy elvétve találkozhattak már csak a lakosok ilyen magatartásformákkal. Guberálás kapcsán hasonlóan magas szám, majdnem 500 tetten érésünk volt, ami helyszíni bírsággal végződött. Itt egyébként fel is hívnám a lakosságnak a figyelmét, hogy annak ellenére, hogy nagyon köszönjük, hogy segítik a munkánkat a bejelentéseikkel, de sok esetben ők is tudnak tenni, és főként itt társasházkezelőkre gondolok, mert mai napig találkozunk olyan társasházi szeméttárolóval például, amiben nincsen zárbetét, és minden szolgáltalat fogunk el ott guberálót, illetve ezeknek a megfelelő elkerítés, de ez egyébként a beszámolóhoz nem tartozik, csak mindenképpen jó, hogyha tudnak erről lakosok, de egyébként összegezve erőteljes év volt a 25-ös év. Az látható, hogy a bejelentések száma nagyon-nagyon magas volt. A 24 órás rendészetnek köszönhetően több mint 4000 darab bejelentésünk érkezett összességében, amelyből éjszaka több mint 1200 darab jött, ami este 6 és reggel 6 között volt, és a legjellemzőbb bejelentési formák az a gyanús szemét látnak a közterületen, betelefonál a lakos a járőrszámra, a kollégán kimegy, körbenéz, látja ott az illetőt, és ezzel is tudtunk egyfajta szubjektív biztonságérzetet növelni a lakosnak, hogy azonnal reagál rá valaki, tehát ugye a korábbiakban erre nem volt lehetőség, hiszen ugye nem működött 24 órában a szervezet.
Június 5-től megújult a NAV terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a NAV Heves vármegyei adó és vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
Megújult a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának, a PEI-nek a bejelentési rendszere. Elindult az új ügyfélbarát felület az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban az Onyán. A bankok, pénzváltók, székhelyszolgáltatók, illetve egyéb a jogszabályban meghatározott szolgáltatók kötelesek haladéktalanul bejelenteni, hogyha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló adatot, tényt vagy körülményt észlelnek, valamint a vagyoni nyilvántartás vezető szervekkel együtt adott esetben pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó bejelentéseket is tenniük kell. Évről évre növekszik a bejelentések száma, míg a szolgáltatóktól 2024-ben 20 000 bejelentés érkezett a NAV BEI-hez, addig tavaly már több mint 25 000. Június 5-től a bejelentési rendszer tehát megújult. A NAV BEI a korábban használt általános nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett az online nyomtatványkitöltő alkalmazáson az anyán keresztül fogadja az információkat. Az anya új, könnyen kezelhető felületet biztosít a bejelentésekhez. A rendszerben külön nyomtatványrészek szolgálják az objektív bejelentések, a gyanús tranzakciók, valamint az egyes speciális szolgáltatási területek, így például biztosítás, pénzváltás, pénzküldés vagy bizalmi vagyonkezelés tevékenysége során észlelt adatok rögzítését. Ezzel párhuzamosan megszűnik az ANK, az általános nyomtatványkitöltő keretprogramban a korábban alkalmazott nyomtatványbeküldés. A bejelentések megtételére a jövőben az ONYA felület, illetve a NAV M2M gépi interfésze is használható. A részletes tudnivalók, a technikai információk és a szükséges teendők elérhetők a PEI honlapján, a pei.nav.gov.hu weboldalon.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a párbeszéd eszköze legyen a kultúrák és a nemzetek között, és támogassa az olyan értékeket, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes kiteljesülés. Kéri 14. Leó a júniusi ima szándékához készült videóban, amelyet június 2-án tettek közzé. A Szent Atya arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy júniusban a sport értékeiért imádkozzanak vele együtt. Imájában Leó pápa elismeri a sportvilágának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokra is felhívja a figyelmet, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A közös imádságra hívó videóban 14. Leó pápa hálát ad az Úrnak a sport ajándékáért, azokért, akik testük edzésével dicsőítik Istent, a pályán született barátságokért és a csapatjáték öröméért. Felidézi, hogyan tanít minket az Úr az Atya életében, akárcsak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. A Szent Atya nyomatékosítja, hogy szükségünk van másokra a növekedéshez, a tisztelet megtanulásához, a korlátaink leküzdéséhez, és ahhoz, hogy együtt ünnepeljük az elért győzelmeinket. Leó pápa tehát azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálási, a találkozás tere, és ne a kirekesztési, a béke útja, és ne az erőszaké. Akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt az egyetemes nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti a népeket, és tiszteletet, szolidaritást és személyes fejlődést hoz. Buzdított 14. Leó. Intézményvezetők kinevezéséről döntött, a magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte, továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. Azt írták, a püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő 2 évben Gájer László lesz. A központi papnevelő intézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő 5 évben is Gájer László atya lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferenchez szerzetest a Mátraverebély Szentkút Nemzeti Kegyhely igazgatói pozíciójában. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diákónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét. Az eseménysorozat ünnepi megnyitója december 12-én és 13-án lesz a Szombathelyi Egyházmegyében. A részletekről Székely Jánost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallják.
A püspöki konferencia feladata fontos személyi döntéseket is meghozni. Így született meg a döntés arról, hogy Budapestre a központi szeminárium spirituálisának kineveztük Császár István Szombathelyi Egyházmegyés atyát, aki eddig Győrben végezte ugyanezt a szolgálatot. Illetve kineveztük Gájer László professzor urat, a hittudományi kar, Pázmány Egyetem hittudományi karának dékánjává, és Rad Csaba professzor urat az Ószövetségi tanszékre. Sok szó volt a püspöki konferenciánkon két nagy témáról. Az egyik a püspöki karnak őszre esedékes látogatásáról Rómában, az úgynevezett ad limina látogatásról. Minden országnak a püspöki kara időről időre elmegy a Szentatyát, illetőleg a különböző pápai római hivatalokat, az úgynevezett dikasztériumokat meglátogatni és beszámolni az ország helyzetéről, figyelni azokra az iránymutatásokra, amelyeket ott kapunk. Nagyon sokat beszéltünk a születő püspökkari körlevelünkről, amely a 30 évvel ezelőtti Igazságosabb és testvérésebb világért című körlevelünknek lesz egy frissített mai társadalmat kicsit az evangélium fényében értelmező változata. Szólni fog a mai magyar társadalomról, az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, hogyan lehetne ezen a problémán segíteni, családról, a családok előtti válságról, a demográfiai nehézségekről. Szólni fog az egészségügyről, aztán a médiáról, fiataloknak az egyházhoz való viszonyáról, digitális világ kihívásairól. Szólni fog a nemzetünk lelki állapotáról és spirituális helyzetéről, és hogy hogyan látjuk edekből a kiutat, milyen javaslatokat látunk a fejlődés irányába, amelyet az evangélium fényében meg tudunk fogalmazni. És hát sok kisebb témáról is szó esett, például a szerzetesi előjárók konferenciája és a püspöki konferencián között létrejön újra egy vegyes bizottság. Annak érdekében, hogy azt a sok kincset, amit a szerzetes rendek hordoznak, a püspöki karunk is jobban megismerje, illetőleg az együttműködés az elevenőbb legyen. Minden egyházmegyében lesz felelőse a misszióknak, ez előírás is, de nagyon fontos lenne érzékenyíteni a magyar egyházunkat a missziók, különösen az afrikai misszióknak a kihívásai és az igényei felé. Nagyon sok ország, például Olaszország rengeteget tesz ebben az irányban, sok fiatal megy évről évre a missziókba segíteni, szeretnénk mi is ebben aktívabbak lenni. Ezen kívül beszéltünk sokat a tervezett hivatás évéről, a 2027-es évet a hivatás gondolatának szenteljük. Ez szólni fog általában az ember hivatásáról, az élet céljáról, az emberi élet értelmes. Van oka és van célja. Nagyon fontos felismerni ezt a gyönyörű isteni törvényt, amely benne van a világban. Arra születünk, hogy szeressünk, és az életünket ajándékká tegyük. De szó lesz az év folyamán a keresztény hivatásról, és aztán ezen belül a családi, és főként szerzetesi és papi hivatásról. Volt szó a médiáról is. Felfrissítettünk egy média szakembereknek adható díjat, illetőleg egy pályázatot is kiírtunk fiatal médiában ügyesen forgó személyek felé, akik szeretnék az evangéliumot megjeleníteni a média különböző felületein. És hát ezen túlmenően a püspöki konferencia ülése mindig egy testvéri találkozás is. Ilyenkor nagyon sokat beszélgetünk egymással, akár a társadalmunkban jelenleg bekövetkezett nagy változásokat, ki hogyan éli meg, hogyan látjuk ezekben a teendőnket, a feladatunkat, a küldetésünket. És hát fontos pillanat volt az, amikor Michael Banach nuncius úrnak a szolgálata végén megköszöntük az ő 4 éves magyarországi szolgálatát, a Szentatya őt Argentínába nevezte ki, neki köszöntük meg azt a nagy szimpátiával, megértéssel, a kultúránk iránti igazi őszinte érdeklődéssel végzett szolgálatát, amelyet itt 4 éven át Magyarországon végzett.
Egerbe látogat Böjte Csaba Ferences szerzetes. Június 7-én, vasárnap, 18:30-től szentmisét mutat be a bazilikában. Június 8-án hétfőn pedig a Szervita templomban 17:30-től mutat be szentmisét Böjte Csaba testvér. A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban június 14-én vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebráns Szántó József jászberényi főesperes, a templomot építő apát plébános aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor Vukas Bernárd Urichot pappá szenteli az Egri Bazilikában. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. Egerben a múzeumok éjszakáján az Egri Bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az egrieseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a bélapátfalvi ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az érseki palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az egrieseki palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpontfoglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek atya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestjéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon.
Egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Drimba Miranda, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. Búcsúzik a szerkesztő bemondó Domán Vivien. A viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos.
¡Ay!
Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos.
¡Ay! tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
Régió sportja.
Bosnyák középpályást igazolt a DVSC labdarúgó csapata. Ismét Gyöngyösön rendezik meg az uszonyos diákolimpia országos döntőjét. Először osztott ki szakmai díjat a Gyöngyösi Tenisz Sportklub. Több mint 10 éve működik sikeresen a sakkpalota program Nyíregyházán, a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Bosnyák középpályás a DVSC labdarúgó csapatának első nyári igazolása. A 24 éves védekező középpályás az előző szezonban a horvát első osztályú Lokomotív Zágráb együttesében futballozott, méghozzá alapemberként. 33 mérkőzésen 3 gólt szerzett és 1 gólpaszt is adott. A korábban Bosznia-Hercegovina U21-es válogatottjában is szerepelt labdarúgó, a Mostar csapatában nevelkedett, 2022 óta futballozott a Lokomotív Zágráb játékosaként. Ismét Gyöngyösön rendezik meg az uszonyos diákolimpia országos döntőjét. Izgalmas futamok, fantasztikus hangulat és felejthetetlen élmények várnak a versenyzőkre és a kilátogatókra is. A részletekről Veres Andrást, a Mátrai Erőmű Búvárklub vezetőedzőjét hallják.
Hál' Istennek ez az egyik legnépszerűbb versenye az uszonyos sportnak. Tulajdonképpen a teljes palettája részt vesz, az utánpótlás korosztály teljes palettája részt vesz ezen a versenyen. A 7-8 évesektől kezdve a 17-18 évesekig bezárólag. Rendkívül jó hangulatban szokott telni, lévén, hogy ez az egyetlen nyitott medencés verseny Magyarországon, úgyhogy persze időjárás függő az egész, de nagyon szeretnek ide járni. Annál is inkább, hogy ez az évad utolsó versenye medencében, úgyhogy egy utolsó megmérettetésre azért még mindenki felszívja magát, és ami egy különlegessége az egésznek, hogy nem csak profi versenyzők, úgy értem ezt, hogy leigazolt versenyzők vesznek részt, hanem B-kategóriás diákolimpia is ugyanebben az időpontban ugye megrendezésre kerül, tehát amatőr versenyzők, innen Gyöngyösről is elég sok, hál' Istennek elég sok iskola nevezett és érdeklődött a rendezvény iránt. És itt Kaposvár, Nagykanizsa ugyanúgy bejelentkezett, mint Debrecen vagy éppen Nyíregyháza. Nincs a teljes menüsor itt ezen a versenyen. 50-től 200 méterig lesznek versenyszámok. Ott viszont több kategória lesz, ami víz alatt, lesz, ami felszínen, ugye ezekkel a nagyuszonyokkal, delfinuszonyokkal, illetve lesz ez a klasszikus uszonyos gyorsúszás, illetve uszonyos pillangóúszás, ami a klasszikus úszásból ismerős lehet.
Először osztott ki szakmai díjat a Gyöngyösi Teniszsportklub. Az átadásra az immár hagyományos gálaestjükön került sor. A kitüntetést Tóth Dénes, az Egyesület utánpótlás vezetője kapta, aki legnagyobb sikereit eredetileg labdarúgásban ért el, majd 4 évvel ezelőtt a Gyöngyösi Teniszsportklub utánpótlásának elindítójaként több tucat gyermekkel szerettette meg a teniszt.
Alapvetően úgy vagyok, hogy a sportot szolgálni az egy nagyszerű dolog, és az egy felemelő érzés, hogy sporttal foglalkozom. Nekem olyan szerencsém van, hogy egész életemben sporttal foglalkoztam, és hogyha fontos, számomra nagyon fontos a gyerek, akivel szembe vagyok, és tud átadni ezt a sport szeretetet, ez nagyon nagy hangsúly, és hogyha ezt észreveszik, az egy megtisztelő érzés. Annak idején a labdarúgókat a TFN kellőképpen lenézték, és a teniszezők kicsit nagyszájúak voltak, és akkor azt mondtam őket, hogy 1 év múlva megszorítom őket. 1 éves gyakorlás után már elég normális eredményem volt velük szembe, és egyből meg is csináltam, annyira beleszerettem, hogy egyből meg is csináltam a teniszedzőit még ott, és utána nyilvánvaló futballal foglalkoztam. Elsősorban már az volt a fő profil, de abban a pillanatban, amikor az ember kiöregszik a futballból, akkor nagyszerű dolog volt, hogy 33-34, és ott volt a tenisz, amit tudtam folytatni. Egyik barátom nagyon jó teniszedző volt, és egyszer megsérült a lába, és akkor utána elkezdtem az edzőséget is hivatalosan csinálni, és azóta folyamatosan megy a szerelem. A legtöbb futballista, aki teniszütőt vesz, az általában eljut egy jó szintig, jó lába van. Nyilvánvaló itt azért tenisznél nagyon sokat számít utána a fej és a kéz, meg a lábnak az összehangolás. De hogy egy gyors példával mondjam azt a felét, hogyha én amikor futballista voltam, és tudtam volna teniszezni úgy, mint most, és tudtam volna így gondolkodni, akkor szerintem körülbelül egy 30%-a jobb futballista lehettem volna. Sajnos ez kimaradt, viszont a tenisz az sok mindenre megtanított, és ami nagyon nagy dolog szerintem, hogy akit gyerekekkel megszeretjük a teniszt, az egy életre szóló szerelem, és bármikor oda tud nyúlni hozzá, és az nagyszerű dolog azért az, hogy a futballból azért csak kiöregszel, még elkezdesz kispályázni, meg ilyeneket, de azért teniszből gyakorlatilag nem tudsz kiöregedni, ott 70 évesen is tudsz teniszezni. Tulajdonosok megvásárolták a pályát, és akkor utána ott előjött ez az egész dolog, hogy hogyan lehetne megtölteni a pályát, és mivel én ezt Szolnokon folyamatosan csináltam, ilyen regionális teniszedző is voltam annak idején még a 3 megyébe, meg maga az edzőséget is csináltam a futball mellett, ezért kézenfekvő volt. Akkor a Bezi is, meg a Norbi is nehezen hitt el, hogy itt majd ennyi gyerek lesz, de mondtam nekik, hogy nyugodjatok, meg lesz ennyi gyerek, és végigmentünk minden iskolán, megnéztük a gyerekeket, és nyilván azt, amit mondom, hogy nagyszerű dolog, hogyha egy gyerek el kell sportolni, nagyszerű dolog, hogyha a gyerek teniszezik, mert a szülőknek is mindig is azt mondtam, hogy sokkal több lesz a gyerek. Az a gyerek, aki sportol, az teljes egészében összehasonlíthatatlan azzal, aki nem. Nyilvánvalóan ezt látjuk a hétköznapi életben is, hogy ki hogy néz ki idősebb korában, illetve a sport mit ad ebben a rohanóba, a telefonnyomkodó világba.
Több mint 10 éve működik sikeresen a Sakkpalota program Nyíregyházán, a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében, ahol ennek keretében Sakkpalota képességfejlesztő program néven regionális szakmai napot tartottak. Őriné Gombás Csillát, a Polgár Judit módszeralkotóját, fejlesztőjét hallják.
Ez a személyiségfejlesztéstől kezdve az összes olyan képességet fejleszti, amire a ma felnövekvő gyerekeknek majd a jövőben szükségük lesz. És eznek az eszköznek a segítségével, ami most már 15 éve működik, és úgy tűnik számomra is, hogy ez egyre jobban fejlődik, és a gyerekek ennek az eszköznek a segítségével a figyelmüket sokkal tovább ébren tudjuk tartani, hiszen most mindegyik szort figyelemmel rendelkezik. Az együttműködést biztosítani tudjuk kritikusan. A bejövő információt, a rájuk ömlesztett információt rendezni tudják, hiszen ha egy saktáblára ránézek és rajta vannak a bábok, akkor a legjobb lépést meg kell találnia. Tehát ezen keresztül a való életet gyakoroltatjuk velük.
A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakkpedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a Sakkpalota program mindennapi alkalmazásába. A nap folyamán a kiemelt Sakkpalota referencia intézményi címet is átadták, amely a Polgár Judit nevéhez fűződő sakkpedagógiai módszer magas színvonalú alkalmazását ismeri el. A Kazinczy iskolában 2015 tavasza óta működik sikeresen a Sakkpalota program, mely mára már gyermekek ezreinek segített a logikus gondolkodásmód elsajátításában. Az elmúlt 10 tanévben a tanulók játékos feladatokon keresztül sajátították el első osztályban a sakkszabályait, és alkalmazták azokat a magyar, a matematika, a rajz és az énekórákon. A sakk mint stratégiai játék vagy sport nem csupán a gyermekek számára izgalmas, mai napig népszerű a felnőttek körében is. Kirják Róbert, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei sakkszövetség elnöke szerint helyi szinten is sokan űzik hivatásos sportként.
Jelenleg is van MB1-B-s csapata Nyíregyházának, akik az elmúlt néhány évben még a feljutásért is többször versenyben voltak. De ami fontos, hogy a megye kisebb városaiban is találhatóak sakkcsapatok, amik nagyrészt természetesen felnőttekből állnak. Az utánpótlás nevelés mindenhol valamilyen formában működik, és hát amit a sakk gyerekkorban ad, az tulajdonképpen felnőtt korban is nagyon bőven kamatoztatható.
A rendezvény abból a szempontból is különleges volt az intézmény számára, hogy átadták a kiemelt Sakkpalota referencia intézményi címet. A díjat Udvarhelyi Attila, a Polgár Judit Sakk Alapítvány kuratórium elnöke nyújtotta át az iskola igazgatójának. Kiemelte, ez a cím a Polgár Judit nevéhez fűződő módszer magas színvonalú alkalmazását ismeri el.
Ennek a megalakítása igazából azt a célt szolgálja, hogy minél jobban ösztönözzük az intézményeket, akik ezt a Sakkpalota programot választották, hogy minél magasabb színvonalon folytassák ezt a munkát, minél jobban vigyék a hírét ennek a programnak, ami ugye 2012-ben kezdődött az országban, azóta folyamatosan fejlesztjük, fejlődik, és hát az iskolák nélkül ez nem működhetne. Nagy örömünkre ez most már országosan nagyon elterjedten használják az iskolák, de azok, akik igazán magas szinten űzik, azért még nem olyan sokan vannak. Az intézmény lesz a 7., aki ezt a kiemelt referenciaiskola címet elnyerte.
Tótné Buszlai Brigitta tagintézmény igazgató úgy gondolja, a sakk oktatásban alkalmazott módszerei kifejezetten jól működnek az iskolában.
A sakk, ha végignézzük az intézményt, kívülről is, belülről is látszik, hogy a mindennapjaink része. Tehát nem csak játszunk vele, meg oktatunk vele, hanem a folyosókon, ha végigmegyünk, akkor ott vannak a sakktáblák, ott vannak a játékok, tehát játszanak szünetben, félbe marad az állás, senki nem nyúl hozzá, és szünetben utána folytatják. Az, hogyha végigmegyünk az osztálytermeken, akkor ez mindenhol visszatükröződik az, hogy minden órára a sakkasz beépül.
Az igazgató hozzátette, a gyerekek a programnak köszönhetően megtanulják elviselni a sikert és a kudarcot is. Az iskolában több játékos módszer is működik. A sakkot ötvözik a legóval és a robotikával is. Továbbá különböző felkészítőket tartanak, és segítik a gyermekek megfelelő tehetséggondozását. Kósa József a Nyíregyházi Városvezetés nevében gratulált az intézménynek az új cím elnyeréséért. És háláját fejezte ki a nevelőtestületnek, hogy a gyerekeket az életre is nevelik.
Én azt gondolom, hogy az önkormányzat számára az oktatáson kívül nagyon fontos az, hogy a gyerekeket az életre is neveljék, tehát az életre is megtanítsák. És ez a fajta játékos tanulás, amit a sakk és az oktatási tematika összegyúrásával össze lehet hozni, az gyakorlatilag egyértelműen abba az irányba mutat, hogy ezek a gyerekek talán egy kicsit többek lesznek, talán erősebben fognak tudni majd a hétköznapi életnek megfelelni, mint mondjuk azok az a gyerekek, akik ebben a tematikában nem vesznek részt.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.